Ha Atonnak nevezel, tudd meg, hogy ez az elnevezés még javításra szorul, és hogy még nem a legvégső nevemen nevezel ezzel. A legvégső nevem Aton ura. Így hallott a fáraó, az atya szerelmetes fia, és elragadtatottságából magával hozta a szót. De aztán hallgatott róla, és hallgatásában el is felejtette. Fáraó szívében igazság lakik, mert az atya az igazság, de felelős a tant diadaláért, hogy mindenki elfogadja, és aggódik, hogy egy tant addig javítani és tisztítani, amíg már csak merő igazság taníthatatlanná teszi azt. Nehéz aggodalom és szorongás ez, amelyet senki meg nem érthet, akire nem súlyosodik oly sok felelősség, mint fáraóra, és könnyű azt mondani neki, nem az igazság lakik szívedben, hanem a tan. De a tan az egyetlen eszköz az embereket közelebb hozni az igazsághoz. Javítani kell rajta. Ám ha olyan mértékben tesszük ezt, hogy alkalmatlanná válik az igazság eszközéül, kérdem az atyát és titeket, nem akkor lesz-e jogosult a szemrehányás, hogy a tant zártam szívembe az igazság kárára. Lássátok, fáraó megmutatja az embereknek tiszteletre méltó atyának művészei készítette képét, az arany napkorongot, amelyből sugarak nyúlnak alá világára, és a sugarak édes kezekben végződnek, melyeke világot becézik. Imádjátok, mondja, ez Aton, atyám, akinek vére forog bennem, és aki kinyilatkoztatta magát előttem, de aki minnyájatok atya akar lenni, hogy megszépüljetek és megjavuljatok benne. És hozzáteszi, bocsássatok meg, kedves emberek, hogy szigorúan bánok gondolataitokkal. Szívesen kímélném együgyűségteket, de meg kell lenni. Ezért azt mondom nektek, nem a képet kell imádnotok, miközben imádjátok, s nem neki kell himnuszokat énekelni, miközben énekeltek, hanem annak, akinek képe ő. Értitek? Az igazi napkorongnak, atyámnak fenn az égen, aki az Aton, mert a kép még nem az. Már ez is kemény szó. Túlzott igény az emberekkel szemben, mert 100 közül alig érti 12. De ha a tanító most még ezt mondja, még ennél is nagyobb erőfeszítésre kell benneteket kényszerítenem az igazság kedvéért, bármennyire szánom is együgyűségteket, mert a kép egy képnek képe és egy tanúságnak tanúsága. Nem az igazi napkorongot fenn az égen kell értenetek, amikor képének tömjéneztek és dicséretet zengtek. Nem ezt, hanem Aton urát, aki a tűz benne, és aki útjának irányítója. Ekkor túlságosan messze megy, és a tan nem bírja el. 12 közül egy sem érti már. Csak maga fáraó érti, aki kívül áll minden számon, és mégis neki kell tanítania a számosokat. Ősatyádnak jövendőmondó könnyű dolga volt, noha megnehezítette magának. Megnehezítette tetszése szerint, maga miatt és büszkesége miatt törekedett az igazságra, mert csak vándor volt. Én azonban király vagyok és tanító, én nem gondolhatom azt, amit nem taníthatok. De az én helyzetemben az ember hamarosan megtanulja, hogy ami nem tanítható, azt ne is gondolja. Itt telje az anya megreszelte torkát, megzörgette násváit és kösöntjőit, és maga elé nézve a levegőbe így szólt. Fáraó dicséretet érdemel, ha hitbeli állambölcsességgel él és kíméli a számosak együgyűségét. Ezért intettem, hogy ne sértse a nép ragaszkodását Uzirihoz, az alsó királyhoz. Kímélés és tudás közt nincs ellentét, és a tanítónak nem kell tudását elfojtania. A papok sohasem tanították meg a népet mindenre, amit tudtak. Az üdvöset közölték velük, és bölcsen megtartották a maguk szent körében azt, ami azoknak nem használhatott. Így tudás és bölcsesség egyszerre volt a világban igazság és kímélet is. Az anya azt ajánlja, maradjon is így. Köszönet, mamácska, mondta Amenhotep szerényen meghajolva feléje. Köszönet a közlésért. Nagyon értékes ez, és örök időkre tiszteletben tartjuk. De mi nem ugyanarról beszélünk. Felségem a békjóról beszél, amelyet a tanítás az Isten gondolatra kényszerít. Felséget pedig az egyházi állam bölcsességről, amely elválasztja a tanítást és a tudást. De Fáraó nem akar gőgös lenni, és nincs nagyobb gőg, mint az ilyen elválasztás. Nem, nincs nagyobb gőg a világon, mint az atya gyermekeit ketté választani beavatottakra és be nem avatottakra, és kétféleképp tanítani, bölcsen a tömegnek és tudva a belső körben. El kell mondanunk, amit tudunk, és vallomást kell tennünk arról, amit megláttunk. Fáraó semmi más nem akar, mint a tant tökéletesíteni, amit a tanítás megnehezít számára. És mégis ez volt, amit hallottam. Ne nevezz engem Atonnak, mert a név tökéletesítésre szorul. Nevezz engem Aton urának. Én azonban hallgatásomban megfeledkeztem róla. De lám, mit tesz az atya kedves fiának kedvéért? Követet és álomfejtőt küld hozzá, aki megfejti álmait, az alulról jött álmokat és a felülről jött álmokat, országos fontosságú és égi fontosságú álmokat, hogy fölébressze benne, amit tud, és értelmezze neki, amit hallott. Ó, hogyan szereti az atya gyermekét, a királyt, aki belőle eredt, hogy olyan jövendőmondót küld el hozzá, akinek régtől fogva hagyománya, hogy az embernek a legmagasabb felé kell törekednie. Tudomásom szerint, jelentette ki telje hűvösen, alulról jött a te jövendőmondód börtönlyukából, nem pedig felülről. Véleményem szerint puszta kópéság az, hogy alulról jött, kiáltotta Amenhotep. És azon kívül is fenn és alant. Nem sokat jelent az atya előtt, aki alászáll és felsővé teszi az alsót, mert ahol ő világít, ott van fenn. Azért követei is egyforma ügyességgel értelmeznek alsó és felső álmokat. Tovább, jövendőmondó. Megállt mondottam? Azt mondtam, tovább. S ha megállt mondottam, továbbot értettem. Az a napkeleti vándor teát, kitől származol, nem állt meg a napnál, hanem magasabbra tört. Igen, szellemében, felelte mosolyogva József. Mert testében csupán féreg volt a földön, gyengébb, mint a legtöbben mellette és fölötte. És mégis vonakodott meghajolni a jelenségeknek akár csak egyike előtt is, és imádni őt, mert mindezek csak művek és tanúságok voltak, mint ő maga. Minden lét, mondotta, mű, és a műnél előbbre való a szellem, amelynek tanúsága. Hogyan követhetnék el olyan nagy ostobaságot, hogy egy műnek tömjén ezzek, ha még oly hatalmas is én, aki tanúság vagyok és tudok róla, a többiek azonban szintén csak azok és nem tudnak róla. Nincs-e bennem valami abból, akiről minden létező tanúságot tesz, a lét létéből, amely nagyobb, mint művei, és kívülük áll. Kívül áll a világon, és ő a világ tere, de a világ nem az ő tere. Távol van a nap, talán 360 ezer mérföldnyire távol, és sugarai mégis itt vannak közöttünk. De aki útjukat mutatja, távolabb van a távolnál, és mégis ugyanennyire közel, közelebb a közelnél. Távol vagy közel, egyforma előtte, mert neki nincs tere, sem ideje, s noha a világ benne van, ő még sincs a világban, hanem a mennyekben. Hallottad ezt, mama? Kérdezte Amenhotep alig hallhatóan és könnyekkel szemében. Hallottad a híradást, amelyet mennyei atyám küld nekem ez ifjú ember útján, akin rögtön észrevettem valamit, amint belépett, és aki álmaimat értelmezi? Mert azt akarom mondani, hogy nem mondtam el mindent, ami mondatott nékem elragadtatásomban, hanem elhallgatván elfeledkeztem róla. De amikor ezt hallottam, ne nevezz engem Atonnak, hanem Aton urának, akkor ezt is hallottam még. Ne szólíts engem atyádnak az égen, ez tökéletesítésre szorul, hanem szólíts engem atyádnak az égben. Így hallottam, és magamba zártam a szót, mert féltem az igazságtól a tanítás miatt. De akit fölhoztam börtönéből, az kitárja előttem az igazság börtönét, hogy szépségben és fényességben lép elő belőle, és tanítás és igazság átölelik egymást, mint ahogy én ölelem át ezt itt. És nedves pillákkal kikászálódott süppedő székéből, átölelte Józsefet, és megcsókolta. Igen, kiáltotta, miközben szívére szorítva kezét újra futkosni kezdett a krétai csarnokban, a méhes függönytől az ablakokig és ismét vissza. Igen, igen, az égben és nem az égen. Távolabb a távolnál és közelebb a közelnél. A lét léte, amely nem néz a halálba, amely nem kél és múlik, hanem az állandó fény, amely nem kel föl és nem száll le, a változatlan forrás, amelyből minden élet, fény, szépség és igazság fakad, ez az atya egyként nyilatkozik meg Fáraónak, fiának, aki kebelén pihen, s akinek mindent megmutat, amit alkotott. Mert ő alkotott mindent, és szeretete a világban van, és a világ nem ismeri őt. Fáraó azonban tanú, és tanúságot tesz fényességéről és szeretetéről, hogy általa minden ember üdvözülhet és hihet, még ha most jobban szeretik is a sötétséget, mint a fényt, amely világol benne. Mert nem értik őt. Azért gonoszak tetteik. De a fiú, aki az atyából ered, tanítani fogja őket. Arany szellem a fény, atyai szellem, és az erő hozzá törekszik fel az anyai mélyből, hogy megtisztuljon lángjában, és szellem legyen az atyában. Anyagtalan az Isten, mint az ő napfénye. Szellem ő, és a fáraó megtanít benneteket, hogy a szellemben és az igazságban imádjátok. Mert a fiú nem ismeri az atyát, valamiképpen az atya ismeri őt, és királlyal jutalmazza mindazokat, akik szeretik, és hisznek benne, és megtartják parancsolataikat. Naggyá teszi és megaranyozza őket az udvarnál, mert az atyát szeretik a fiúban, aki belőle eredt. Mert szavaim nem az enyémek, hanem atyáméi, aki elküldött engem, hogy mindenki egy legyen a fényben és a szeretetben, mint egyek vagyunk én és az atya is. Túláradó boldogsággal mosolygott, és ugyanakkor halálra sápadt, hátrafont kézzel a képes falhoz támaszkodott, szemét lehunyta, s noha állva maradt, szemlátomást többé nem volt jelen. Az értelmes és a bölcs férfiú. Telje, az anya, székének lépcsője leszállt a terembe, és rövid, határozott léptekkel közeledett az elragadtatotthoz. pillanatig nézte, futó becézéssel végig simította arcát ujjahátával, amit a fiú nyilván észre sem vett, és azután Józsefhez fordult. Fáraó fölmagasít téged, mondotta az anya keserű mosollyal. Nyilván fölvetett ajka és redői okozták, hogy mosolya mindig csak keserű lehetett. József megrettenve nézett Amenhotep felé. Ne aggódj, mondta az anya, nem hal bennünket. Szent rosszul lét és távol lét ez. Nincsen semmi baj. Tudtam, hogy ez lesz a vége, olyan sokat beszél örömről és gyengétségről. Mindig az a vége, néha még szentül rosszabb is. Már amikor egérkékről és csibékről beszél, tudtam, hogy mi következik, de bizonyosan csak akkor, amikor megcsókolt téged. Szent betegsége fényében nézd ezt. Fáraó szeret csókot adni, jegyezte meg József. Igen, túlságosan is, felelte a királynő. Azt hiszem, elég okos vagy, hogy megértsd. Veszedelem ez az országra, amelynek belül mindennél hatalmasabb istene van, kívül pedig leselkedő irigyei méghozzá adókötelesek, akik lázadáson törik a fejük. Azért helyeseltem, hogy ősöd derekasságáról beszélj, akit nem gyengített az Isten gond. Nem vagyok a harc embere, mondta József, és ősöm is csak a legkényszerítőbb esetben volt az. Atyám sátorlakó volt, és mély elmélkedésre hajlamos, és én az igazitól való fia vagyok. Testvéreim között, akik eladtak, minden esetre nem egy van, aki meglehetős durvaságról tett bizonyságot. A harc hősei voltak az ikrek, akiket így nevezünk, noha egy év kor különbség van köztük. De Gádiel, az ágyas fia is, legalább az én időmben, többé-kevésbé fegyveresen járt. Teje fejét rázta. Olyan hangon beszélsz törzsedről, mondta, amit, mint anya, elkényeztetetnek neveznék. Úgy látszik, mindent egybevéve sokat tudsz, s rátermetnek érzed magad minden fölemeltetésre. Hadd fordítsam úgy a szót, nagyasszony, felelte József, hogy egy sem lep meg. Annál jobb rád nézve, felelte Telje. Megmondtam, hogy Fáraó fölmagasít téged, és valószínűleg mértéktelenül. Ő még nem tudja, de ha magához tér, tudni fogja. Fáraó fölmagasított, felelte József, amikor erre az Isten beszélgetésre méltatott. Lári fári, intette le Telje türelmetlenül. Magad akartad, s az első szótól kezdve erre ösztökélted. Előttem nem kell gyermeknek szillelded magad, vagy báránynak, amit azok neveztek, akik elkényeztettek. Politikus asszony vagyok, nem érdemes előttem ártatlan képet vágni. Édes álom, meg anyatej, nem igaz, pólya és melegfürdő, ez kell neked, adjan? Menj! Én nem nézem le a politikát, hanem megbecsülöm. És nem vetem szemedre, hogy kihasználtad órádat. Nem csak Istenről beszéltetek ti, hanem istenekről is. És egészen ügyesen szóltál arról a kópé istenről, a csalafinta tolvajról, a haszon uráról. Bocsáss meg, nagy anya, mondta József, Fáraó szólt róla. Érzékeny és fogékony Fáraó, felelte az asszony. Amit ő mesélt, arra a te jelenléted indította. Téged érzett és Istenről beszélt. Nem volt bennem hamisság iránt a királynő, mondta József. És nem is lesz. Bármit határoz rólam. Fáraó életére. Soha se fogom elárulni csókját. Rég ideje már, hogy utoljára csókot kaptam. Dotánban volt, a völgyben. Akkor csókolt meg Jehuda fivérem Izmael gyermekei, megvásárlóim előtt, hogy kimutathassa, milyen értékes az áru, amit elad. Azt a csókot a te kedves fiad megsemmisítette a magáéval. Az én szívem azonban tele van azóta vágyjal, hogy szolgáljak és segítsek neki, amint csak tudok, és amennyire csak módot ad rá. Igen, szolgálj, és segíts neki, mondta az anya, egészen közel lépve hozzá, határozott kis személyével és kezét vállára téve. Megígéred ezt egy anyának? Tudd meg, hogy nagy aggályos baj van a gyermekkel, de hiszen úgy is tudod. Fájdalmasan okos vagy, és éppen te beszéltél a hamis igaziról, a nagy ügyesre fogva a tudást, hogy valaki igaz lehet, és mégis hamis. Idáig senki sem tudta és ismerte ezt, felelte József. A sors rendelte el, hogy valaki igaz lehet a maga útján, és mégsem ő az igazi az útra. Eddig nem volt ez. De mától kezdve mindig újra és újra lesz. Tisztelet minden elrendelésnek, és szeretet, ha oly szeretetre méltó, mint a te szépséges fiad. Sóhaj hallatszott onnan, ahol fáraó állt, és az anya feléje fordult. A fiú megmozdult, hunyorgott, elvált a faltól, és arcára, ajkára visszatért a természetes szín. Határozni! Rebegte. Határozni kell azonnal! Felségem úgy döntött, hogy nincs több időm, és vissza kell térnem azonnali királyi határozathozatalra. Bocsássátok meg távol létemet, mondott a mosolyogva, miközben anyja támogatásával székéhez ment, és a párnák közé rogyott. Bocsáss meg, mamácska, és te is, kedves jövendőmondó. Fáraó, tette hozzá mosolygó megfontolással, nem kellene, hogy elnézést kérjen, mert akarata korlátlan, és azon kívül nem távozott, hanem elragadtatott. Mégis barátságból elnézést kér. De most térjünk a dologra. Van időnk, de vesztegetni való nincs. Foglalj helyet, örök anya, ha tisztelettel kérnem szabad. Nem illő, hogy lábon légy, amikor fiat pihen. Csak az alvilági nevű ifjú álljon még kissé fáraó előtt dolgunk közben, mely álmaimból eredt, ezek is alulról jöttek, a felsőért való gond hozta föl őket. Ő azonban úgy látom áldott alulról föl és felülről alá. Tehát te úgy gondolod, Ozarszif, kérdezte, hogy a bőséget meg kell zabolázni a szükség kedvéért, amely utána következik, és roppant mennyiséget kell csűrökbe gyűjteni, hogy a száraz években kioszthassuk, és a felső ne szenvedjen kárt az alsóval. Hajszára így, kedves uram, felelte József. Teljesen etikett ellenes megszólítás volt ez, és nyomban fényes könnyeket csalt fáraó szemébe. Ez az álmok néma utasítása. Nem lehet elég csűr és magtár, s ha sok van az országban, mind kevés. Újakat kell építeni mindenütt, hogy számuk annyi legyen, mint csillag az égen. És mindenővé hivatalnokokat kell állítani, kik megzabolázzák a bőséget és behajtják a dézsmát. Nem önkényes becslés alapján, amely ajándékokkal nyilván megvesztegethető, hanem szigorú és szent kulcs szerint. És élést halmoznak föl fáraó magtáraiban, hogy annyi lesz, mint a tenger fövenye, a városok készletéül, és megőrzik azt, hogy az ínséges években készen álljon a táplálék, és az ország éhen ne vesszen Amun hasznára, aki a nép közt fáraóra mutatna, és így szólna, a király a hibás, és ez a büntetése az újító tanért és imádásáért. Ha pedig én azt mondom kiosztani, azt nem általánosságban értem, hanem kiosztani a szegényeknek és kicsinyeknek, a nagyoknak és gazdagoknak pedig eladni. Mert a pejva idő a drágaság ideje, és ha a Nílus kicsi, nagyok az árak, és drágán kell eladni a gazdagoknak, hogy meghajlítsuk a gazdagságot, és meghajlítsunk mindent, ami az országban még hatalmaskodni akar fáraó mellett. csupán ő legyen gazdag Egyiptomban, és ő legyen arany és ezüst. Ki adjon el? Kiáltott Amenhotep riadtan. Isten fia, a király? József pedig így felelt.